Szép napot mindenkinek, én Fehér Marian vagyok, és már is folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Simonyi Cecília illusztrátorral, és a Noé Bárkája című könyvnél tartottunk, amelyet te illusztráltál, és persze amely egy ismert bibliai történet, de mégiscsak a szöveg is a tiéd, és Olaszországban tanultál, onnan hazajöve született ez a könyv, ugye? Itt tartottunk.
Igen, és akkor hazajöttem, és megmutattam a elkészült oldalpárokat a Balázs Esztennek, és akkor beszélgettünk róla, igen, hogy mennyire legyen ez egy klasszikusan bibliai szöveg, keresünk egy kész szöveget, legyen ez valamiféle átirat, és akkor aztán ezt így a kezembe adta, és én elkezdtem ezzel dolgozni. Alapvetően nem tudtam az elején, hogy én mit akarok ezzel a történettel még. Ez volt így a kérdés bennem, hogy mit akarok én mondani.
Igen, én is ezt gondolom, hogy ez egy fontos, hogy saját szerzemény, bár egy ismert történet, de mégiscsak újra kellett gondolnod, hogy te mit szeretnél ezzel közvetíteni.
Ez részben egy, hogy is mondjam, öntudatlan folyamat, tehát hogy volt egy év, 2021, amikor úgy elővettem, leültem a szöveggel, és így ültem vele, és bizonyos dolgokat hozzátettem, aztán megint félretettem, eltelt egy hónap, megint elővettem, leültem, és egyszerűen csak így dolgozott bennem, és impulzusok értek, amik így belekerültek a szövegbe. Mondok egy példát, például volt egy álmom, éppen Portugáliában voltam a Makhult Gabi kolléganőmnél, aki ott él, és néha kimegyek hozzá alkotótáborozni, és így sétáltam reggelente, és ezen gondolkodtam, hogy mit akarok én ezzel a történettel? Mit jelent az, hogy ezt most én mesélem el? És aznap éjszaka volt egy álmom, azt álmodtam, hogy egy kórus énekel, és amíg ez az összhangzás, ez ott van, addig kihalt fajok visszatérnek a földre, tehát újra megjelennek a földön, és amikor elhallgat a kórus, akkor újra elindul a kihalás folyamata. Tehát mintha a zene vissza tudná fordítani ezt. És így reggel így fölébredtem, és így leírtam ezt, és ez például benne van a könyvben, ott, ahol ez a kis kecskés jelenet van. És ilyen impulzusok jöttek így apránként, például nagyon sok benne a családtörténeti elem, tehát rájöttem arra is, hogy ahogy építek egy karaktert, mondjuk Noét, vagy ezt a kis Sámot, így elkezdenek megjelenni gyerekkori történetek, az, hogy én mit hozok, amilyenhez a történethez kapcsolódik. Például van egy édesapám, aki relatíve profétikus alkat, tehát hogy nagyon előre lát dolgokat. Én azzal nőttem fel, hogy a 70-es években már a klímaváltozásról beszélt, és például én láttam azt a magányosságát ezzel, ami mondjuk Noé karakterében is megjelenik. Vagy mihelyt útlevelet kaptunk, akkor én már 13 éves voltam, akkor ő bepakolt, mi öten vagyunk testvérek, bepakolt minket egy Lada kombiba, és elindultunk Európába, és az anyukám volt az, akinek ki kellett találnia azt, hogy minden áldott este valahogy mindenkinek kell lennie tiszta ruhájának, meg hogyan szórakoztat előtt gyereket 10 órás autóutakon, tehát hogy ő volt az, aki csomagolt, és így kitalálta azt, hogy egy hosszú úton mi hogy fogunk így. Tehát ez is benne van. Tehát, hogy sok ilyen momentum volt, ami valahogy úgy megjelent a könyvben. Egy ilyen érdekes történt ezzel kapcsolatban, hogy már akkor kész volt a sztori, és én legelőször a Molnár Krisztina Ritának mutattam meg, neki több könyvét illusztráltam, a Krisztina ő költő, és nekem ő egy etalon, tehát tudtam, hogy szigorú lesz, és azt is, hogy meg fogja mondani, mit gondol, tehát még a kiadónak meg sem mutattam, hanem először neki, és így elolvasta, azonnal így végig korrektúráztam, hogy beleírta a kommentjeit, de alapvetően nagyon lelkes volt, tehát mondta, hogy ez nagyon-nagyon jó, és onnan jöttem rá, hogy tényleg ezt is gondolja, mert körülbelül 2 nap múlva ilyen kétségbe esettem visszahívott, hogy hát van egy probléma, de ez egy nagy probléma. És ez az, hogy ebben a történetben gyerekek szerepelnek, és a Bibliában, a bárkán nincsenek gyerekek. Csak Noé van, a 3 fia és a feleségei. És hogy egy bibliai történetben nem lehet csak úgy belenyúlni, annak indoka kell, hogy legyen. És oda hívta a telefonhoz a hebraisztika szakos fiát, és így az összes ige helyet végignéztük, ahol arról van szó, hogy tényleg ki van a bárkában. És akkor mondta, hogy Jó, Peti, van olyan apokrif, amiben te, hogy tényleg elkezdtük.
Valami, ami nem került be, de tudjuk, hogy benne volt.
Igen, igen, és akkor így már nem tudtam, hogy sírjak, hogy nevesek. És akkor a végén végül is így abban maradtunk, hogy ez egy átirat. Ez egy átirat, ahol az ember indokkal elmozdíthat dolgokat, akár egy ennyire klasszikus történetben is. És itt ugye nyilván felmerül kérdés, hogy mi volt mondjuk az én indokom arra, hogy gyerekeket írjak bele a történetbe. És ez nyilván így öntudatlan volt relatíve, de valahol nem volt nekem kérdés. Uh-huh. És
hát közben meg az van, hogy ez egy ilyen, hogy milyen a viszonyulásod a gyerekekhez, hiszen illusztrátorként ehhez a munkához ugye biztosan kell, hogy legyen valami, hiszen te az ő életüket, többnyire az ő életükbe nyúlsz bele az említett módon, és ugye egy csomóféle hatással. És közben meg az is ilyen érdekes, hogy most itt én csatolok vissza arra, hogy neked az egészet egy gyerek elvesztése indította be.
Érdekes. Igen, ez is, de az is biztos, hogy mindig gyerekekkel voltam körülvéve, uh-huh. Tehát így tanítok is meg.
Foglalkozol velük, igen.
Igen, és hát egy sarkalatos pontja a történetnek az, hogy valójában a gyerekek mozdítják el a holdpontról többször is a helyzetet, és hogy szerintem az egyik legfontosabb nekem ebben a könyvben az volt, hogy a mai gyerekek úgy nőnek föl, hogy testközelben vannak már nekik ezek a nagyon nehéz helyzetek vagy problémák, akár egy ukrán háború, akár egy földrengés, akár a klímaváltozás maga, és hogy szerintem minden szülő előtt ott van az a kihívás, hogy hogyan lehet ezekről beszélgetni egy gyerekkel, úgy, hogy miközben a valósággal valamilyen szinten találkozunk, mert elkerülhetetlen, mégis valamilyen kapaszkodót, vagy támpontot, vagy valamilyen jövőképet lehessen adni nekik. És hogy képes könyv, azt gondolom, hogy egy nagyon jó eszköz erre. Tehát valahogy úgy tud szerintem körülbelül bármilyen témát fölvetni, hogy az egy gyerek számára befogadható, vagy beszélgetést lehet indítani általa.
Fölírtam magamnak, hogy mit gondolsz, mi múlik az illusztrátoron egy könyv sorsát tekintve, illetve, hogy mit gondolsz, mi múlik az illusztrátoron egy gyerek olvasási kedvét tekintve. Félig meddig aha. Megválaszoltad, aha. De illetve azt, hogy a célkitűzésed benne van az előző válaszba. De a könyv sorsára azért...
A könyv sorsára alatt azt érted, hogy eljut-e olvasókhoz, vagy...
Hát, hogy mi lesz vele, igen.
Hogy mi lesz vele. Ez nekem
hova
is egy sorolódik, új
kérdés. Hova sorolódik, hova, van-e utóélete, valahol árválkodik egy polcon, vagy tehát ez sok minden történhet egy könyvvel.
Erről eszembe jut anyukám, aki időnként elküld nekem fényképeket arról, hogy bemegy egy könyvesboltba, és kirakja a Noét egy olyan helyre, ahol jól látható.
Képzeld el, hogy ezt minden írónak a hozzátartozója csinálja.
Na, ezt eddig nem tudtam.
De ezt igen, nekem is van egy barátom, bemegyünk, átrendezi a polcokat, kijövünk. Igen.
Na, úgyhogy ezt csinálja az illusztrátor édesanyja a könyv sorsáért.
Ez nagyon kedves egyébként.
Igen. Én, nekem ez új, tehát ezen én is sokat gondolkodom. Az egyik, amit például pont a Molnár Krisztinánál látok, hogy ő nagyon sokat megy könyvtárba és iskolákba tartani ilyen olvasó órákat. Aztán lefordítottam 3 nyelvre, a Noét, és az Endrődi Kata, aki tördelte a könyvet, azokat is szépen betördelte nekem, és 2 hét múlva megyek Bolognába nemzetközi gyerekkönyvására külföldi kiadót találni. És hát ez nagyon izgalmas, alapvetően egy közel lehetetlen kihívás, de így nagyon bizakodó vagyok, illetve már így vannak is visszajelzések, van egy török, egy olasz, meg egy szlovák kiadó, aki érdeklődik. Úgyhogy ez is egy irány, hogy vajon el tud-e ez a könyv indulni más országokba. Illetve én nagyon szeretnék workshopokat csinálni belőle, alkotó workshopokat, mert nagyon sok téma, meg technika van, aminek a mentén ezt így lehetne, vagy erre lehetne építeni ilyen alkotó foglalkozásokat kamaszoknak, meg felnőtteknek. leginkább, vagy most az én fejemben ez van.
Szóval gondozni kell, van neki. Tehát ez ő jön veled, vagy te mész vele, és figyelni kell az ő életét.
Igen, igen, és hát a kiadó is nyilván nagyon sokat tesz ezért, illetve most a magyar standon is Bolognában egy kiemelt könyv lesz.
Mi a te személyes célod, hogyha kérdezem ezt így a végére, és nyilván azt mondom, hogy véges az időnk, de kíváncsi vagyok arra, hogy azzal, amit te csinálsz.
Szerintem az, hogy tehát van egy eszközöm, ami a képalkotás. Én ezzel tudok átadni valamit így a világban, és itt az antropológiához térnék vissza egy mondat erejéig. Az antropológia nekem azért jött be nagyon, mert kíváncsi vagyok. Nagyon, nagyon érdekel az, hogy a világnak egy másik szegmensében mi történik, miről beszélgetnek emberek, mit élnek meg, mi a személyes élettörténetük, és egy illusztrátor az alaptevékenységét tekintve alapvetően folyamatosan gyűjt. Amikor így jön, megy, gyűjt egy érdekes ablakot, vagy egy növényi formát, vagy egy párbeszéd részletet, vagy egy élettörténetet, vagy egy akármit, és ezekből desztillál aztán a képeibe, vagy a szövegeibe sok mindent, és szerintem az én személyes célom az ahhoz, hogy ami engem megérint a világból, azt átadjam ezen a csatornán, ami a képes könyv.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hogy mindezekről meséltél, és beavattál minket a te történetedbe, illetve a te gondolataidba és munkádba. Simonyi Cecília Noé Bárkája című könyve kapcsán, amiben ugye a történetet is, ez egy átirat, illetve a képeket, az illusztrációt is te gondoltad ki, és csináltad meg. Nagyon sok sikert kívánok a továbbiakban is.
Köszönöm szépen, és köszönöm a beszélgetést.
Most pedig mindjárt dél van, ami azt jelenti, hogy átadom a szót Szoller Andinak, nektek pedig megköszönöm a figyelmet, és pont jókor holnap délelőtt 10-kor lesz újra. Addig is maradjatok a Rádiókafén, mindenki vigyázzon magát, és legyen nagyon szép napotok. Sziasztok!